Jó reggelt mindenkinek, ez a Borravaló Gasztrokultúra magazin itt a Rádió Cafén, és Katona Csabával ülünk most itt, mert hogy sörről lesz szó.
Jó reggelt kívánok, valóban sörről lesz szó.
És azért vettük elő ezt a témát, mert nagyon érdekes hagyománya van az apátsági és szerzetesi sörfőzésnek Magyarországon is, úgyhogy ezt a témát fogjuk most a mai magazinban átbeszélni. Kezdjük a hagyományaival ennek. Hogy alakult ez ki?
A gyakorlatig kell visszamenni, akármilyen meglepően hangzik elsőre, mert ugye szerzeteseket nagyon sokszor úgy képzelik el, hogy csak elmélkednek a világ dolgairól, de ez nem így van. Ők is a világban élnek, és tapasztalatom szerint nagyon is gyakorlatiasak tudnak lenni, és ezt abszolút dicséretnek szántam, mielőtt még bárki félreérteni, tehát tudják, hogy erre, meddig mennyi az annyi. De a következőről van szó, hogy a régi időkben, és ez alatt nagyjából a 19. század elejéig értem a régi időket, az volt a helyzet, hogy vizet inni meglehetősen veszélyes dolog volt, mert hogy hogyan lehetett vízhez jutni? Kútból. Na de mi van, hogyha egy fertőzött ember, akinek még nincsenek tünetei, belekortyol a kútba, tovább megy, az illető történetesen mondjuk pestises, a halálozási ráta 3 emberből 1 vagy 2 meghal, 1 hét múlva az egész falu beteg, 2 hónap múlva a egész tartomány, és hadd ne soroljam. Tehát a 14. század közepén a nagy európai pestis járvány az a akkori 90-100 milliós európai lakosságnak a közel 1/3, 2/3 megölte. Tehát az emberek nem nagyon kockáztattak. Lehet még inni tóból. Állóvíznél hol iszik az ember, megáll a parton, és a parton iszik. Na most a tónak van egy természetes tisztulása, veti ki magából a szennyeződést, ugye nem véletlen, hogy a politikusokat, amikor beviszik a nyár elején a Balatonba, akkor a közepén isznak.
Igen, tehát ezt a múltkor is mondtad, hogy...
Nem, igen, nem véletlen. És hát végül van a folyóvíz, ami viszont hordozója lehet bármiféle fertőzésnek. Hiszen abba is beleíhat egy fertőzött ember, de kialakulhat egy csata, egy csetepaté, a folyóparton belesnek, a halottak a vízbe, hosszan sorolhatnám.
Hát igen, és az állóvíz is olyan, amit így eltesznek, hogyha nem figyelnek oda rá, akkor probléma lehet vele, megposhathat, és a többi.
Tárolni nehéz.
Tehát valamivel fertőtleníteni kell ezt az egészet.
Van a lényeg. Tehát egész egyszerűen arról van szó, hogy nyilván az alkoholos ital finomabb is, ezt ne vitassuk el, de ez igazából ez egy gyakorlati dolog volt. A bor nagyon fontos szerepet töltött be, de most erről nem fogunk beszélni, csak megemlíteném, hogy ahol a megterem a bogyós gyümölcs, így a szőlő, ott azért a bor volt a első számú alkoholos ital, ahol nem, húzódunk északabbra. Úgy nyilvánvalóan előtérbe kerül a strapabírop gabona, és a gabonából készített ital, ez pedig a ser. Hát a ser az látvizet, de többször fel kell forralni, miközben elkészítem, tehát a fertőtlenítő hatása megvan.
Na, és a komló is ugye fertőtlenítő hatású, vagy valamennyire ennek is volt szerepe benne. Egy fél mondat a borról, tehát ugye ezt az összes ókori kultúrában és régi kultúrában vízzel higítva ugyanezért fogyasztották, tisztán, nagyon ritkán, inkább ilyen ünnepi alkalmakkor, és sőt, mi több a elvetemült görögök, ezt lehet a Jászon és az ő hajós társainak a történeteiből olvasni, tengervízzel is higították, ami most így elképzelhetetlenül borzasztónak hangzik.
Minden létező dologgal higították, és ugye a kétféle módon különböztették meg a rómaiak a bort, ugye vínumnak, illetve merumnak hívták, ebből a vínum az, ami szinte minden európai nyelvben meggyökeresedett, de ez meg a vizezett bor.
Vizezett bor, és a mérum a tiszta
bor. A mérum volt a tiszta, igen, amit hát állítólag nagyon erős volt, és nem az volt a cél, hogy rögtön a hétújukat használni kelljen, ugye ez egy régi római technika, de nem erre törekedtek, ez nem cél volt, legfeljebb eredmény néha-néha, de semmiképp se ebbe az irányba indultok volna el.
Na most, vissza a sörhöz.
Hát vissza a sörhöz. Na most a sörről az a helyzet, hogy ahol nem terem meg a bogyós gyümölcs, ott valóban, tehát a gabona kerül az előtérbe, a gabonából erjesztett ital, és így lett aztán a sör egy nagyon fontos itala a szerzeteseknek. Itt már előtejáróban megjegyezném, hogy legjobb tudomásom szerint nem került föl a böjtös ételek, italok tiltó listájára. Tehát böjtben is szabad volt sört inni, sőt, tudunk kifejezetten sörböjtről is. Na most emögött nyilván az rejlik, hogy tápanyagban gazdag italról beszélünk. Tehát, ha megpróbáljuk ezt szerzetesi oldalról megnézni, akkor ugye a böjtnek nem az a lényege, hogy nem eszem húst, viszont két pofára eszem a garnélát vagy a homárt, mert böjtölök. A böjtnek a lényege a lemondás. Ugyanakkor azonban a középkor, meg a korolykor viszonyai között azért valamilyen módon táplálni kellett a szervezetet. Sör meg tele van B-vitaminnal. Nyilván a atyák nem így beszélgettek egymás között, hogy Anselmus testvér kéne egy kis B12, de érezték a jótékony hatását ennek a dolognak. Sőt, még egy legenda is van arról, de hozzáteszem, ez sztori, és nem pedig valóság, hogy hogyan dőlt el a dolog. Ez úgy dőlt el, állítólag, hogy München városáig kell elmennünk. Ugye München az mit jelent? Szerzeteske. Tehát a mő szónak a betézett formája, mert hogy a város egy kolostorból nőtte ki magát, hát ma már más jutott
eszembe. Annyira durva, hogy ezt mondtad, mert én még németül is beszélek, de ez soha nem jutott eszembe, műhen. Pedig kellett volna.
Hát ez egy némileg bajor dialektusban van, ezt a percig ne felejtsük el, de ugye a mő, azt tudjuk, az az angol monk. Tehát az teljesen egyértelmű, és München apró művelődés történeti adalék, hogy mondják olaszul München nevét. Monaco.
Ja, igen, tényleg, Monaco, nagyon jó.
Ugye, ez egy érdekes dolog. Na mindegy, viszont.
Ezer dolgon elgondolkodik az ember, amikor ilyen nyelvészeti, etimológiai kutatásokat végez, de ez egyszer sem jött szembe, úgyhogy már ezért megérte ide beülni a stúdióba.
Azt a rendkívüli okosságot hallottad, hogy honnan tudjuk, hogy Árpád vezérfeleségét Pehelynek hívták?
Igen, az megvan, Árpád Pehely.
Így van, pontosan. Tehát mindig van egy kutatási irány, csak valamit komolyan veszünk, és valamit nem. Na Münchenhez visszatérve. A sztori az arról szól, hogy állítólag a müncheni szerzetesek képtelenek voltak eldönteni, hogy szabad-e bőjétbe sört fogyasztani, mert hogy a sörfogyasztása mellett szólt tápanyagban gazdag volt, a ellene szólt, hogy finom. Azt meg bőjétbe annyira nem illendő. És mert nem tudták eldönteni, hogy mi a helyzet, hát akkor írtak egy levelet a római pápának, mert mégiscsak ő a Szentegyháznak a feje, akinek egyetlen főnöke van, de vele nehéz közvetlen kapcsolatba kerülni, tehát akkor mégiscsak a pápának írtak egy levelet, hogy mondja meg, hogy szabad-e bőjétbe sört fogyasztani. Ki is ment a futár lóval Münchenből Rómába, eltelt pár hét, újabb pár hét múlva meghozta a csalódáskeltő választ, miszerint nem tudok dönteni, fiaim, mert ilyen itt a Rómában nincs. De volna egy megoldás, küldjetek egy hordóval.
Jaj, megkóstolom. De gyönyörű.
Kiküldték a hordót. Na most ugye középkorban tavasz végétől indítok el ilyen lovaskocsikat, és nagyjából őszig, és akkor kiballagott pár hét alatt a meleg nyári napon az a hordó Rómába, és képzeljük el, mi lett abból az italból, mire megérkezett. Hát finoman fogalmazva tartósítószer nem volt benne, semmi se. És akkor a legenda szerint a Szent Atya megkóstolta, elcsodálkozott, milyen ostoba dolgokat kérdeznek tőle a müncheniek, majd azt válaszolta, hogy drága fiaim, én nem, hogy engedélyezem, hogy így játok bőjbe, hanem kötelezlek rá titeket. Ezek meg ott Münchenbe csodálkoztak a hedonista fölfogáson, de hát ő a főnök kiszáll vele vitába. Jó sztori, valószínűleg semmi nem igaz belőle. De bárhogy is nem volt tiltott ital. Viszont visszatérve a komolyabb történeti tényezőkre, valóban jelentett egyfajta védettséget, hogy ilyen italt ittunk. Valóban jelentett egyfajta védettséget, illetve ne feledkezzünk el arról, hogy sört rengetegen főztek, de a szerzetesek voltak birtokában az írásbeliségnek, következésképpen nekik voltak írott sörös receptjeik, ez pedig az első lépés a standardizáció irányába, amit ma már megkövetelünk a sörfőzdétől, hogyha van egy megszokott ízünk, akkor újra azt kapjuk meg. Ez nem bor, nincs kiemelkedő jó évjárat, kiemelkedő rossz évjárat. Ha valamelyik komoly főzdének a mestere azt mondaná, hogy az idei főzet nem lett az igazi, de majd a jövő évi, akkor...
Akkor ki lehet dobni az egészet, igen, és ez nagyon fontos is volt, hiszen ezek még a tippem szerint még a német tisztasági törvény előtti
hát messze
receptek, és ugye nem minden működött pontosan, hogyha nem volt meg a megfelelő alapanyag, a megfelelő higiénia, akkor tényleg tönkre lehetett tenni.
Hát meg ugye az, hogy az alapanyag, amilyen gabona volt, abból készítették, amilyen komló volt, azt tették hozzá. Viszont, hogy mennyire korán fölbukon a szerzeteseknél ez a téma, ezzel kapcsolatban idézném Szembenedek Reguláit, aki ugye a Bencésennek az alapítója. A Bencések nagyon fontos szerepet játszottak szerte a világban, erről majd beszélni fogunk, és Magyarországon is abban, hogy a sör elterjedt, de ami a Regulát illeti, hát valószínűleg az atyák hébe-hóban megitták a sört, meg a bort, meg más egyéb dolgot is, mert hogy ha nem így lett volna, akkor Szembenedek a Reguláiba alig ha táblázza be az Ital mértéke című Regulát, ezt pedig idézem, mert ez annyira szép. Kinek-kinek saját ajándéka van Istentől, az egyiknek így, a másiknak meg amúgy. Éppen ezért némi töprengéssel rendelkezünk mások táplálkozásának mértékéről. Mégis, ha tekintetbe vesszük az erőtlenek gyengeségét, azt tartjuk, hogy minden egyesnek elég lesz napjában egy hemina bor. Akinek azonban Isten megadja az önmegtartóztatás türelmét, tudják meg, hogy külön jutalmuk lesz érte. Na. Tehát egy hemina bor. Most ezt nyilván kérdéses, hogy ezt mennyire lehet vonatkoztatni a sörre is, de azért még idézném egy picit tovább. Bár azt olvastuk, hogy a bor egyáltalán nem való szerzeteseknek, de mivel korunkban lehetetlen a szerzeteseket erről meggyőzni. Legalább abban egyezünk meg, hogy ne ígyunk a telítettségig, hanem mértékletesebben, hiszen a bor elszakítja Istentől még a bölcseket is. Hát képzeljük el ezt a rohanó világot, ugye a középkor hajnalán, amikor Szembenedek úgy érzi, hogy ezt lehetetlen megcsinálni. Na valahonnan innen indulunk.
Sőt, innen folytatjuk egy kis zene után, ez a borra való gasztrokultúra magazin itt a Rádió Cafén, Katona Csabával beszélgetünk a szerzetesi sörfőzésről, és haladunk a magyar hagyományok felé.